Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amint megírva található a mai napra rendelt új szövetségi szakaszban a Bibliaolvasó kalauz szerint, tehát a Jelenések könyve második fejezetében, a 18. verstől a 29. versig terjedő szakaszban. A Jelenések könyve második részének 18. és azt követő verseit leülve nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat is nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölömdök halállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többieknek Tiatírában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a Szentlélek mond a gyülekezeteknek. Isten szent lelke áldja meg az imént hallott igét, jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, hálás szívvel állunk meg most előtted, hiszen itt cseng még a fülünkben a húsvéti üzenet, hiszen érezzük még a szánkban a te kenyered és a borod ízét. Urunk, köszönjük, hogy az örök életre, a megtartatásra tápláltál bennünket. De még hálásabbak vagyunk, még jobban köszönjük talán a múlt heti úrvacsorai jegyeknél is azt, hogy nem ez volt az utolsó szavad hozzánk, amiket a múlt héten intéztél felénk, hanem most is megszólítasz, továbbra is velünk vagy. Könyörögve kérünk, igéden keresztül találd meg a szívünket. Kérünk, taníts bennünket arra, hogy mit jelent a te utadon járni, hozzád ragaszkodni. Könyörögve kérünk, fogadd szívesen, amikor mi pedig megvalljuk, hogy ki vagy te nekünk, amikor énekkel, imádsággal téged dicsérünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy azok közé tartozhatunk, akik ezt megtehetjük. Köszönjük, hiszen ez is a te csodád. Urunk, te tudod, hogy milyen sokféle helyzetből vagyunk itt együtt. Ki fájdalomból, gyászból érkezett, ki éppen pihenését töltve, olyan is van közöttünk, aki betegségről értesült, vagy éppen azt hordoz. Olyan is van közöttünk, aki számára ez az egyetlen megálló, hat végig dolgozott nap után. Könyörögve kérünk hát mindannyiunkat, szólíts meg a te igéddel, a te szereteteddel, mert erre van szükségünk. Kérünk, bocsáss meg a bűneinket, bocsáss meg nekünk azt, hogy elfogadva a te kegyelmedet és a szent jegyeket, íme mégsem tudtunk tökéletesek lenni a neked való szolgálatban. Kérünk, irgalmazzál, és add, hogy ez a tökéletlenség el ne vegye a kedvünket, az attól, hogy igyekezzünk a te utadon járni. Kérünk, irgalmazz, hadd lehessünk egészen a tieid. Ámen. Énekelt imádságunk az iménti dicséret befejező 5. verse, 398. énekünk 5. verse, minden teremtés dicsérje, a Király Krisztus tisztelje, az ének alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek. Istenünknek az az igéje, amelyel a szívünket keresi ebben az órában az imént hallottak mellett, megírva található Máté evangéliuma 5. fejezetében, a hegyi beszédben, a 46., 47. és 48. versben. Tehát Máté evangéliuma 5. részének 46. és azt követő versei így hangzanak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauz jeleit, utalásait követve ismét a Jelenések könyvét olvashatjuk. Ez a könyv 7 egykor valóban létezett gyülekezetnek szóló levéllel kezdődik. Ezeket a leveleket az Úr Jézus jelentette ki János apostolnak látomásban, és Jánosnak kellett arról gondoskodnia, hogy ezek a levelek leírattassanak, illetve aztán el is jussanak a címzettekhez, és végeredményben mi hozzánk, minden bibliaolvasóhoz. A mai szakasz a levelek között a leghosszabb. Ráadásul ebben a levélben van a legtöbb dicséret. Úgyhogy ez alkalommal most nem azt a feladatot, célt tűzzük ki magunk elé, hogy a Jelenések könyve tiatirai gyülekezethez írott levelének minden egyes felmerülő kérdésére választ kapjunk, hanem egy, illetve két nagyon fontos dolog lesz, amit majd a másodjára olvasott ige fényében igyekszünk megérteni. Ez az első a levélből, hogy az Úr Jézus nagyon különlegesen nevezi meg saját magát, hiszen ő az, aki beszél ebben a levélben. János csak leírta azt, amit hallott. Szóval Krisztus így beszél magáról. Az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és lába hasonló az aranyérchez. A Jelenések könyvében nagyon sok érdekességgel találkozik az olvasó. Például ezek a méltóság jelzők, megnevezések is ilyenek. Egyszer régen fiatalokkal beszélgettünk a Jelenések könyve elejéről, és kérdeztem őket, hogy milyennek képzelik el ezek szerint a leírások szerint az Úr Jézus. Mindannyian egybehangzóan azt mondták, hogy félelmetesnek, rettenetesnek képzelik. Milyen döbbenetes, hogy az Úr Jézus ilyennek írja le magát, félelmetesnek, rettenetesnek, miközben ez egy olyan könyv, ami azért íratott le, hogy a hívőket bátorítsa. Mi lehet ennek az oka, hogy egy bátorító könyvben elrettentő módon mutatkozik be az Úr? Nos hát, az lehet az oka, hogy a Jelenések könyve az a könyv, ahol a jövő képszerű leírása által igazán egyértelmű, hogy élet és halál kérdése nem kisebb, hogy ki milyennek ismerte el, és ismerte meg, és fogadta el az Úr Jézust. Aki egyáltalán el sem fogadta őt, hát nyilván annak teljesen mindegy. Őt a kérdés sem foglalkoztatja. Neki elég egyszerű a válasz. Saját bűneinek büntetése alatt van még mindig, ítélet alatt. Azonban az evangéliumokban Jézus is beszél arról, hogy vannak, akik őt nem olyannak ismerik, és nem úgy követik, nem úgy fogadják el, mint ahogy kellene. Tehát vannak olyanok is, akik ugyan valamiféle Istent elfogadnak, vagy valamiféle Jézust is, csak éppen nem az igazi. Karácsonykor de sokszor lehet hallani, gondolnak az emberek a kis Jézusra, aztán megmarad egy életen át a kis Jézus, a Jézuska, meg megmarad a jó Istenke. Igen, Jézus volt kisgyermek, ez világos. Ő Isten, és Isten jó. Sőt, rajta kívül nincs senki más, aki egyedül jó, tehát ha így nézzük, akár a Jézuska, akár a Jóistenke egy rendes megnevezés lehetne. De mégis az a baj ezekkel, hogy Istenre nem lehet úgy gondolni, mint egy magatehetetlen, gügyögő kisgyerekre, akivel azt teszünk, amit akarunk. Egy ilyen Jézuska, meg Jóistenke, hogy úgy ott ül a polcon, bárgyunk, mosolyog és várja, hogy előszólítsuk. Nem lehet a jó Isten se úgy elgondolni, mint egy pincért a legelegánsabb vendéglőben. Csak a mi kívánságainkat lesi. Minden vágya az, hogy kiszolgáljon bennünket, hogy lökjünk neki egy kis borravalót. Úgy sejtem, sokan nem gondolnak bele, hogy Isten nem jó Istenke, meg nem kis Jézuska. Sokan nem gondolnak bele abba, hogy Isten az az Úr, akinek a szavára ez a világ a semmiből előállott, akitől még az ördögök is rettegnek, pedig ők sokkal erősebbek és ravaszabbak nálunk embereknél. Azt sejtem, sokan nem gondolnak bele abba, hogy az az Isten, akiben mi hiszünk, nem a népmesék jóságos öreg királya, nem olyan, mint egy nagypapa. Ő ugyanis a világ teljhatalmú ura. Így hát mindenkinek érdemes rendezni magában a gondolatait Jézus Krisztusról. Mert Isten nem a jó cimboránk. Nem is egy kedves idős rokon, akit már csak a nyugalma érdekel. Isten még mindig az az Úr, aki az ellene bűnt elkövetőket özönvízzel büntette meg. Szabaduláskor viszont népe előtt ketté választotta a Vöröstengert. Jézus pedig az az Úr, aki megengedte, hogy felszegezzék a keresztre. És az ő vére ott valóságosan kifolyt, és ő ott valóban meghalt. Nem mint kisgyerek, mint Jézuska, hanem mint teljhatalmú Úr éri az életét. Isten atyánkként mutatkozik be, hát igaz, atya is sokféle van. A mi Istenünk komoly atya, és az ő fia, a mi Jézusunk egy következetes, szavait mindig megtartó Úr. Az ő szeme valóban olyan, mint a tűzlángja. Ki állhatna egy ilyen tekintet előtt bátran és egyenesen? Milyen jó, hogy mi az ő vérében megtisztult hívő emberek, mégiscsak bizakodva tekinthetünk az elé, mikor majd meg kell állnunk ezek előtt a villogó szemek előtt. Hogy hívő emberekként már most is bizalommal fordulhatunk hozzá, mert a hívőknek ő mégiscsak megígérte, hogy barátunk, társunk lesz ebben az életben, és nem bántani fog bennünket, hanem éppen, hogy maga mellé vesz. De ettől ő még mindig ugyanaz az Úr, akinek a tekintetét élő ember el nem viselheti. Ha csak nem az Úré a szíve, de még akkor is csak szemlesütve állhatunk előtte. Nos, ez a következetes, ez a változatlanul a világ minden létezőjénél kimondhatatlanul hatalmasabb Isten az, aki megszólítja a tiatiraiakat. Ő a mi Urunk. Ahogy már mondtam, ezt a gyülekezetet szólítja meg a leghosszabban, és ebben a levélben van a legszebb dicséret is, most ez lesz a második, amire figyelünk a levélből. Úgy hallottuk, hogy ez a gyülekezet fejlődik, hogy a jelenlegi cselekedetei jobbak az előzőeknél. Az első levélben Jézus azt mondta az efézusiaknak, hogy emlékezzenek vissza az első szeretetükre, és térjenek vissza arra az útra, amelyen első fellelkesülésükben az Úrral haladtak. A tiatirai gyülekezetnek azonban dicséret jár magától az Istentől, mert nemhogy az első lelkesedést nem hagyták el, de azt még felül is tudták szárnyalni. Milyen gyönyörű dolog ez. Gondoljunk csak bele, egy gyülekezet, ami fejlődni tud. Ezek szerint, hogy a 7 gyülekezetből ezt csak erről az egyről tudta elmondani az Úr, nyilván ez már azért akkor sem volt nagyon gyakori, hogy egy gyülekezet fejlődni tud, sajnos ma sem az. De ez viszont nagyon komoly bajt jelent azokra a gyülekezetekre nézve, amelyek fejlődésre képtelenek. Egy nagyon tanulságos könyvben olvastam róla, hogy az Úr Jézus nem véletlenül alkalmazza olyan gyakran a mezőgazdaságból vett képeket az egyház, a gyülekezet, Isten országa életére nézve. Magától növekedő vetés, mustármag, gyümölcstermő vagy nem termőfa, fügefa, szöllőtő, az igehirdetés pedig a magvető példázatával mutatja be. Ennek a könyvnek a szerzője Christian Schwartz szerint azért teszi ezt az Úr Jézus, mert tulajdonképpen egy gyülekezet ugyanolyan, mint a növények, mint egy magocska, mint a fa. Az a természetes, akkor van jól, ha folyamatosan növekszik. Valaki minden áron szeretett volna magának az udvarára egy tölgyfát, ez volt az ő kívánsága. Elültetett hát egy szem makkot, locsolgatta, majd csak ki kell. Elő is jött a hajtás, gyönyörű leveleket hajtott, de olyan kis picike fa maradt, 4-5 éve is állt már olyan 20-30 centi magasan, minden évben kihajtott, minden ősszel lehullajtotta a leveleit, gyönyörű tölgyfa volt, de nem nőtt egy centit se. Gondolta az illető, hát ennél még a diófa is gyorsabban nő, hát mi van ezzel? Megkérdezett egy szakembert. Mi az oka, hogy a fa gyönyörű, csak éppen nem növekszik. A szakember ennyit mondott, egész biztos, hogy nem szereti a földet. Tessék átültetni máshová. A fa pedig az átültetés után csodák csodája elkezdett növekedni, egészen hamar méteres magasságú lett, ahogy ennek rendje van. Nos, ezt csak azért mondtam el, hogy megértsük, hogy a növények sem fejlődnek, növekszenek mindig, attól még növények is élnek, de mégsem egészséges az a növény, amelyik nem nő. Hiszen már a nevében is benne van, olyan gyönyörűen összefoglalták ezt az őseink, növény, mert amíg él, addig nő. Mindig terebélyesedik. Ez minden növénynek a sajátossága. Legfőbb jellemzője minden növénynek a fejlődés, a növekedés. Nos, a Biblia tanulsága szerint az Úr Jézus a folyton növekedő, fejlődő növényekhez hasonlította a gyülekezetet, az egyházat. Tehát az a gyülekezet él helyesen, annak egészséges és Istennek tetsző a szolgálata és a hite, amelyik fejlődik, növekszik, gyarapodik. Ezért olyan csodálatos dicséret az Úr Jézus ajkán, amit a tiatiraiaknak üzen. Utóbbi cselekedeteid jobbak az elsőknél. Íme van ilyen, van fejlődés, akár lélekben, akár számban. Ez a Christian Schwarz leírta azt is, hogy ahogyan a növény növekedéséhez kell néhány adottság, ugyanígy a gyülekezet növekedéséhez is kell néhány adottság. És ha ezek mind megvannak épp a kellő mértékben, akkor a gyülekezet is épp úgy, mint a növény, egyebet nem tud csinálni, növekedni fog. Ezek között a feltételek között az egyik, azt mondom, ami most nekünk fontos, az, hogy hogyan viselkednek a gyülekezet tagjai. A lelkipásztor is ide tartozik, hiszen én is tagja vagyok a gyülekezetünknek. Szóval, akik már itt vagyunk, mindannyian egytől egyig nagyban felelősek vagyunk azért, hogy tud-e növekedni a gyülekezetünk, hogy tud-e fejlődni. Egy gyülekezetnek az arculata az olyan lesz, ami ennél a gyülekezet tagjai formáját. Ezt nem lehet Istenre fogni, ez rajtunk múlik, a mi dolgunk. Mielőtt valaki életében először, vagy mondjuk hosszú kihagyás után eljön ide közénk, rengeteg dolgot végig gondol. És hogyha a gondolkodása során a gyülekezetet nem olyannak ismeri meg, ahol olyasmi történik, amiből én nem szeretnék kimaradni, ahová én tartozni szeretnék, akkor sajnos nincs az az arany szájú, igehirdető lelkipásztor, akinek a kedvéért bárki is beülne a gyülekezetbe. Nagyon könnyen lehet, hogy időnként el fog jönni, néha, egyre ritkábban, de nem lesz gyülekezeti taggá, mert nem érzi, hogy bármi értelme lenne ehhez a közösséghez, egy gyülekezethez tartozni. Nos, visszatérve az első levélhez, az efézusi gyülekezet jellemzőjéhez, ugye ott azt üzente az Úr Jézus, hogy az első szeretetük nagyobb volt, mint a későbbi. Meg kell alázattal állapítanunk, hogy ez azért bennünket is időnként elő szokott venni. Mi is időnként meglankadunk és eltunyulunk Isten dolgait illetően. Sok gyülekezetről el lehet azt mondani, hogy stagnálni látszik. Ez úgy van, hogy ha fogyunk, akkor sajnos az okozza, hogy az idősebb testvérek egészségük miatt már nem tudnak közöttünk lenni. Egy-két új testvér is csatlakozik, így hát nagyjából a számadatok minden évben egyformán. Tehát vannak olyanok, akik nem tudnak már jönni, vannak néhányan, akik pedig elkezdenek. Hát valahol ez is növekedés, de számszerűen nem lehet kimutatni. A legtöbb gyülekezettel általában ez a helyzet egész Európában, persze az is lehet, hogy a legtöbb fogyatkozik, de van sok olyan, amelyben ez a helyzet, hogy nem nőnek, hanem stagnálnak. Az a helyzet, hogy ez viszont nem jó. Mert ahogy a tiatirai gyülekezet tudott fejlődni a megtérése öröméhez képest, úgy most is lehetséges, hogy egy gyülekezet fejlődik a szolgálatban, hogy egyre több embert ér el, hogy egyre többen csatlakoznak hozzá. Minden gyülekezet olyan, ami ennél a tagjai teszik. Jó-e itt lenni? Mikor néha olyan mondatokat hallok, hogy lehetne a gyülekezet tagjai között nagyobb a szeretet, akkor mindig erre gondolok, néha mondom is, magaddal kezd, kedves testvérem. Amíg te is csak kritizálni tudsz, amíg csak a hibát teszed szóval másik ember felé, miért várod, hogy ő viszont majd szeretettel fog hozzád fordulni? Hiszen a gyülekezet nem arról szól, hogy engem mindenki szeressen, de én soha senkihez oda nem megyek, soha meg nem kérdezem senkitől, hogy hogy van, mert nem érdekel. Úgy érzed, hogy lehetne a közösségünkben nagyobb a szeretet? Testvérem, te vagy az, aki ezen változtathatsz. Ezen egyetlen lelkipásztor sem képes változtatni, akármit tesz, mert ő csak egy ember. Hiába igyekszik kedves lenni mindenkivel, ha a gyülekezeti tagok, akik közé le kell ülni vasárnap, akikkel beszélgetni, találkozni lehet és kell a hétköznapokon, nem nagyon szeretik az újonnan érkezőt, vagy adott esetben egymás sem. Ha egy gyülekezet nem befogadó, akkor szokott az megtörténni, hogy a lelkészhez ragaszkodnak sokan, de a gyülekezethez nem. Hát ez is egy rettenetes dolog. Minden normális, átadott életű lelkipásztor harcol ez ellen. De csak akkor lehet a harcunk sikeres, ha a gyülekezet nyitott. Ha megérti, hogy addig, amíg nincs a tagok között szeretet, amíg nincs az Úr iránt kíváncsiság, és nincs engedelmesség a hétköznapokban, addig nem lehet azon csodálkozni, hogy egy gyülekezet nem növekszik. Szóval, hogy a dolog a mi kezünkben van. Legyünk még inkább olyan gyülekezet, tovább haladva ezen az úton, amelyen látszik, hogy szeretettel fogadja az érkezőket. Egyszerű dolog ez. Szabad egymásra csak úgy rámosolyogni. Szabad kezet nyújtani egymásnak. Hát mégiscsak azt mondta mi Urunk, hogy az övéit arról lehet felismerni majd, hogy nagyon szeretik egymást. János 13.35. Ezzel kapcsolatban az Úr Jézus a hegyi beszédben igen magasra tette a mércét, kitűzte elénk a célt. Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? A lényeg tehát az, hogy ahogyan az Úr Jézus szeret bennünket, igyekezzünk mi is azt megtanulni őtőle. A kegyelmi időben ugyanis ő úgy szeret, hogy mi arra nem vagyunk méltók. Nem szeretnie, hanem megbüntetnie kellene. Kárhozatra vetnie mindnyájunkat. Ha ő is csak azokat szeretné, akik őt szeretik, ha ő is csak azokat köszöntené, akik az ő testvérei, hát akkor mindannyian elvesznénk. A gyülekezetben, a hívő életben tehát ezt a krisztusi példát kell követnünk, ezt kell megtanulnunk. Nem csak azt szeretem, aki engem szeret, nem csak arra figyelek, aki a rokonom, barátom, hanem azokra is, akikhez azon kívül, hogy emberek vagyunk, és Krisztus értük is meghalt, semmi más nem köt össze bennünket. Kálvin János reformátorunk írja főművében az Institúcióban, hogy a keresztény embernek úgy lehet és kell tekintenie minden más emberre, mint akikért Krisztus meghalt. Krisztusnak minden emberrel dolga van. És ebből az fakad, hogy az ő követőinek, az ő gyülekezetének is köze van minden emberhez. Hirdetnünk kell tehát a Krisztus határtalan szeretetét. Mit olvastam a levélben? Még ennek a Jezábelnek is hatalmas esélyt adott az Úr Jézus. Adtam neki időt, üzeni Jánoson át, de nem akar megtérni. Nyilván van ennek egyszer egy vége, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy a bűnnel harcom van, és a bűnnel le fogok számolni. Ezért nem lehet, hogy a vége az legyen, hogy mindenkit keblére ölel, és el van intézve. A kegyelmi időben azonban mégis ez a helyzet, hogy Júdás lábát is megmossa, hogy Jezabelnek is időt ad, miközben feldújja a szentek gyülekezetét. Mert ő minden emberért meghalt. És éppen ezért nekünk is, az ő követőinek, minden emberhez közünk van, és minden embernek hirdetnünk kell a Krisztus határtalan szeretetét. Az Úr Jézus mai tanításának vége elsőre egész érthetetlen. Ott ugye ez áll egy ószövetségi idézet, ez egyébként. Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát itt nyilván nem arról van szó, hogy elhatározásra jutunk, és innentől tökéletesek leszünk. Összeszorítjuk a fogunkat, és nagyon igyekszünk. Kedves testvérek, aki próbált, az remekül tudja, ez nekünk nem megy. Nem vagyunk mi arra képesek, hogy tökéletesek legyünk. Sokkal inkább arról van szó, hogy az az Isten, akit mi hirdetünk, tökéletes. És éppen ezért abban kéne nekünk tökéletességre jutni, ahogyan őt hirdetjük. Ha ő szereti a kegyelmi időben az ellenségeit is, akkor mi ne úgy hirdessük őt, mintha ezt nem tenné. És ne csak azt mondjuk, hogy Isten szereti ugyan a bűnös embereket, de én nem vagyok Isten, én gyűlöllek téged. Hanem igyekezzünk mi is Krisztus szeretetét kiterjeszteni azokra az emberekre is, akikhez Krisztus halálán kívül egyáltalán semmi nem köt bennünket. A tökéletes Isten tökéletességét jó lenne nem tökéletlenül hirdetni. Hiszen akkor a mi hibáinkra figyelnek az emberek, és nem is fognak eljutni az Isten tökéletességének az észrevételéhez, a csodálásához, hiszen nálunk fognak leragadni. Ez is ilyen, az is olyan. Minek menjek? Kit érdekel? Erre mondja az Úr Jézus, ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Azaz igyekezzünk nem eltakarni Isten tökéletes szeretetét a magunk szeretetre képtelen döntéseivel vagy viselkedésével. Kedves testvérek, minden gyülekezet olyan, ami ennél a tagjai teszik. Olyan jó lenne, ha a mi gyülekezetünk évek, évtizedek szolgálata után is dicséretet kaphatna, mint a tiatirai. Olyan jó lenne az Úr Jézus szeretet parancsát még ennél is jobban betölteni. Csak rajtad áll, testvérem, meddig vagy hajlandó elmenni ezen az úton, hogyan követed Krisztus példáját a testvérekkel való jó kapcsolatban. Szeressük egymást úgy, ahogyan Krisztus szeret minket, hiszen ő elsősorban erre akar bennünket megtanítani. Amen.